Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. A Reggeli Monitor legjobb anyagaiból válogattunk. Beszámolunk majd a japán energetikai helyzetről. Elképzelhető, hogy Fukushima után 11 évvel újraindítják majd az atomerőműveket. Aztán szó lesz arról, hogy egy hónap múlva itt a világbajnokság, futballról van szó. A november-december időpont ne tévessze meg senkit, mivel Katarban van a VB, és senki nem akarta 50 Celsius fokban játszatni a futballistákat, hál' Istennek, ezért áttették a VB időpontját most először november-decemberre. Lesz miért izgulni tehát évvégén, és nem csak azért, hogy ránézzük majd az energiaszámlákra.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mindenekelőtt arról, hogy Japánban Fukushima után 11 évvel azt tervezik, hogy újraindítják az atomerőműveket, mert hogy a szigetország energiaellátásának 94%-a importból származik, és a japán gazdasági miniszter szerint minden egyes újraindított japán reaktorral 1 millió tonnányi cseppfolyósított gáz importját lehetne kiváltani. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója azt mondta, hogy bár Japánban a leállított atomerőművek közül csak a biztonságosabbak újraindítását tervezik, a lakosság a korábbi katasztrófa idején tapasztalt rossz kommunikáció miatt gyanakvással figyeli a terveket. Bartók Andrással Lakatos László készített interjút.
A hírek szerint Japánban eldöntötték, hogy újraindítják a leállított atomreaktorokat, legalábbis 9-ről írnak most. Ez azt jelenti, hogy Japán már elfelejtette a fukushimai tragédiát, illetve az energia hiány az sokkal fájdalmasabban érinti most a lakosságot?
Hát ezt nem mondanám, hogy elfelejtette magát a fukushimai tragédiát, nyilván ez egy olyan esemény lesz, ami valószínűleg a következő évszázadokban megmarad a japán köztudatban, de az tény, hogy az energia terén ők is ugyanúgy gondokkal küzdködnek, mint a világországainak jelentős része, és nagyjából nyár óta van lebegtetve egy olyan program, változik, hogy éppen milyen számokkal, de hogy az atomerőművek, amelyeket leállítottak Fukushima után, azoknak egy részét újraindítják. Emögött egyébként nagyjából valószínűleg a gázár állhat, mert hogyha megnézzük Japánnak az energiamixét, és megnézzük Fukushima után ez hogyan változott, akkor tulajdonképpen ez kicsit pontatlan, de lényegében a kivezetett atomerőműveket, vagy lekapcsolt atomerőműveket 11 után javarészt a gáz váltotta ki. És a gáz ár emelkedése az nyilván hat Japánra is. Meg kell jegyezni, hogy nem azért, mert az oroszok lennének a legnagyobb beszállító, hanem a gáz világpiaci árának az emelkedése az, ami a japán gázimportokra is hat. Ugye a japán szigetország, tehát ott nincs gázvezeték, úgyhogy ők eleve LNG szállítanak be, és ezeknek a beszállítóknak a nagy része alapvetően az Egyesült Államok, Ausztrália, Malajzia. Úgyhogy nem kifejezetten az orosz közvetlen kötődés hat rájuk, hanem a cseppfolyós gáznak a világpiaci árváltozásai.
Ami egyébként mindig egy kicsit drágább, mint a vezetékes gáz.
Igen.
A pluszköltségek miatt. És hát ha jól tudom, Japán eléggé rászorul az importra, mert saját energiahordozó bázisa nincsen.
Igen, hát én 2020-21-es adatot tudok legutolsót, de hogy az nagyjából egy ilyen 20% körül volt a cseppfolyós gáz a japán energiamixben, vagy hát a behozott energiaimportban. Tehát az egy ötöde azért ennél jóval nagyobb a szén, illetve jóval nagyobbak más források, tehát nem úgy van vele Japán, mint mondjuk kelet-európai országok, hogy ténylegesen ez lenne az egyik legnagyobb szelet, de mindenképp egy nagy jelen belőle.
De hogy fontos Japánban a karbonsemlegesség és annak az elérése, tehát a levegőtisztaság és egyáltalán a klímaváltozás elleni harc, már csak azért is, mert hogy a miniszter ezt hangsúlyozta, hogy a reaktorok újraindítása nem csak azért lenne fontos, mert gazdaságilag jót tenne az országnak, hanem az is egy fontos cél, hogy a levegőminőség is megmaradjon.
Igen, egyrészt a levegőminőség, mondjuk az már nagyon sokat javult az elmúlt néhány 10 évben a korábbiakhoz képest, illetve Japánnak a karbonlábnyomot, tehát a karbonsemlegességre törekednek, nagyjából egy ilyen kicsit Kínával egymásra licitálnak, hogy ki melyik évekre mit fog elérni ezen a vonalon, és valóban a Fumio Kishida egy olyan körből jön a párton belül is, akik már azelőtt is nem zászlójukra tűzték ezt a programot, mielőtt Kishida maga miniszterelnök lett. Ennek az egyik megoldása lehet ugye az atomerőművek. Valószínűleg ebben az is benne van, hogy a további lehetőségek, a megújulókra olyan komponensek kellenek a technológiához, amiknek a legnagyobb beszállítója a Kínai Népköztársaság, és az a párhuzamos kapcsolatosan, hogy most nyilván az ukrajnai kérdés, arra mindenki jobban odafigyel, de hogy egyébként a kínai-japán viszonyok sem éppen rózsás állapotban vannak, és a kínai-amerikai viszonyok sem. Tehát, hogy ott van egy olyan félelem japán oldalon valószínűleg, és nem csak japán oldalon, hanem minden másutt is, hogyha tovább mérgesedik a viszony a kínai népköztársaság és más országok között, akkor lehet, hogy ilyen adok-kapok, szankciók és gazdasági hadviselés előbb-utóbb elérhet olyan technológiákat, amik meg a megújulóhoz kellenek. És akkor ehhez egy jófajta biztosíték lehet az, hogyha az atomerőműveknek az aránya növekszik az energiamixen belül.
Na, tehát Japán egyébként is egy atomnagyhatalom volt már a békés felhasználásban, tehát több atomerőmű, komoly szakembergárda, évtizedek óta működő reaktorok, és hát ugye egy tragédia volt igazán, ami persze bőven elég egy évszázadra egy ilyen tragédia, de hogy igazából ennek a veszélyei nem olyan nagyok, hiszen tudják kezelni ezt, vagy hát oda tudnak figyelni, mondjuk túl azon, hogy a Japán elhelyezkedése mondjuk ilyen tektonikai szempontból nem épp a legideálisabb az atomerőműveknek.
Hát igen, itt van ez a földrengés dolog, tehát a technológiai lemez miatt, de nézze, én az atomerőműveknek a technológiai részéhez nem értek, de az, hogy miért van a japán közvéleményben egy bizalmatlanság, főleg Fukushima után az atomerőművekkel kapcsolatban, annak nem csak földrajzi és technológiai okai vannak, hanem az is, hogy a fukushimai atomkatasztrófa vonatkozásában nem csak maga az atomkatasztrófa volt probléma, hanem az ezzel kapcsolatos információknak a lassú kiáramlása, tehát hogy nagyon későn tudta meg a közvélemény, hogy mekkora a baj, és utólag az is kiderült, hogy bizonyos komponensekre már rég nem kellett volna engedélyt kapjon az adott atomerőmű. És ez azzal függ össze, hogy Japánban azért van egy szövevényes összekapcsolódás a jelenlegi kormánypárt és a hosszú ideje kormányon levő párt, az LDP felső vezetése és bizonyos gazdasági és más lobbik között. És ez időnként eredményez olyan helyzeteket, hogy is mondjam, a bürokrácia mindent lepecsétel, hogy rendben van, de hogy nem biztos, hogy ez teljesen korrelál a valósággal. Tehát, hogy a japán bizalom az atomenergiával kapcsolatban az nem csak magának tárgyilag az atomerőműnek szól, hanem a japán közvélemény egy jelentős részében nem nevezném korrupciónak, de hogy az olyan fajta összefonódások az LDP párt elit és lobby szervezetek között, ami sokszor nem transzparens, és van egy ilyen félelem, hogy olyan erőmű is újraindul, csak azért, mert sikerült megzsírozni a megfelelő útvonalat, aminek nem biztos, hogy kéne. Tehát, hogy itt politikáról is szól a bizalmatlanság az atomerőművekkel kapcsolatban, nem csak az atomtechnológiáról.
Ráadásul ugye, és most nagyon nem vinném el ezt a dolgot ilyen kulturális irányban, de azért mégiscsak érdekesen hangzik, hogy a japánok az ilyen váratlan helyzetekre elég rosszul tudnak reagálni, tehát nem szívesen jelentenek fölfelé hibát, nem szívesen jelentik a vezetőnek azt, hogy most baj van, tehát hogy egy kicsit így elnéznek olyankor, mert hogy hirtelen nem tudnak mit kezdeni a problémával. Ezt többektől hallottam, én még nem tapasztaltam, de akik jártak már Japánban és kerültek ilyen helyzetbe, úgy vélik, hogy van Japánban egy ilyen hozzáállás, hogy a váratlan helyzetek azok nincsenek inkább, mert nem tudnak vele mit kezdeni.
Hát biztos, hogy a kultúrközegnek is van erre hatása, de van egy sokkal közvetlenebb mechanizmus, aminek van arra hatása, hogy mi kerül ki a nyilvánosságba, és mi az, amit jelentenek, ez pedig a japán sajtónak a világa. És ez pont Fukushimához is kötődik. Tehát, hogy Japánban érdekes módon, hogyha megnézünk egy nemzetközi sajtótranszparenciával foglalkozó szervezetek, akkor sokszor elmarasztalják Japánt, és azért, mert van egy olyan iratlan rendszere Japánban a nyilatkozattételnek és a sajtóval való kapcsolattartásnak, ami azt eredményezi, hogy a nyilatkozattevők azok korlátozott időben, korlátozott helyen kötelesek nyilatkozatot tenni, tehát hogy nem nagyon szokás, hogy mikrofonnal oda rohanni valakinek az arcába, és ezek úgynevezett ilyen kisakrábú, tehát ilyen újságíró meg sajtóklubok. És a nyilatkozattevő cég mondjuk a TEPCO-nál volt az egy nagy gond annó, tehát az atomerőműveket működtető cég, az mondhatja, hogy ebben az épületben, ebben a szobában ekkor és ekkor fogok nyilatkozni, és itt van mondjuk 100 szék újságírók, osszátok le egymás közt. Úgyhogy kialakulnak ilyen informális klubok, amik egy-egy nyilatkozattevőhöz kötődnek, ahol vannak olyan íratlan szabályok, hogy nem nagyon írunk ki, és nem nagyon beszélünk ki abból, amiben egyfajta konszenzusként megállapodtunk a nyilatkozattevővel. Tehát sajtószabadság van Japánban, de van egy olyan konszenzus kereső kapcsolat az újságíró kör és a nyilatkozattevők között általában, aminek sokszor az az eredménye, hogy egy nagyobb problémát az kicsit jobban elfed, vagy olyan színben tüntet fel, ami még nem láthatja annyira nagynak a problémát. Tehát a TEPCO-nál és Fukushimánál is ez volt, hogy több lépcsőben derült ki, hogy pontosan mekkora is a baj. És ezek a mechanizmusok azért az állami bürokráciában is ott vannak. Tehát, hogy igazából van egy ilyen sajtótechnikai, meg intézménytechnikai jelenség, hogy több a konszenzus keresés, és ez sok esetben elfed problémákat, és maga a bürokrácia lehet, hogy nem fog olyan jól reagálni változásokra, problémákra, de egyébként meg nem biztos, hogy a japán társadalomról mond ez el bármit, hanem inkább az intézményi kultúráról.
Azt mondta az imént, hogy nem ért az atomenergiához, de az azért tudható, hogy vannak jó szakemberek, nem? Tehát azért mondjuk, ha most újraindítják ezeket az erőműveket túl azokon a tulajdonosi érdekeken, a szakemberek viszonylag jól meg tudják ítélni, hogy melyik reaktor indítható, melyik nem.
Igen, és nem arról van szó, hogy az összeset, tehát hogy azért rengeteg atomerőművel el van kapcsolva, és ezek közül pont Fukushima után egy-kettőt azért felkapott a japán meg a nemzetközi sajtó is, hogy hát enyhén szólva is majd, hogy nem aktív vulkán tetején van, tehát azt lehet, hogy nem kéne újraindítani. Az egy nagy szám volt, és ehhez képest most az újraindítás kapcsán egy nagyon-nagyon kis arányról beszélnek, tehát akár a 6, akár a 9, az a több tucathoz képest az nagyon kevés. Tehát valószínűleg most már jóval nagyobb óvatosságban lövik be azt, hogy melyik erőművet lehet újraindítani, és ez talán érződik abból is, hogy az újraindítás kapcsán mekkora számokról beszélnek, tehát közel nincs ahhoz a volumenhez, ami a Fukushima előtti állapotot jelentette.
Ehhez képest pedig már azt mondják, hogy ezzel már el lehetne érni az energiafüggetlenséget.
Igen, azért azóta sokat változott a japán energiamix, nőttek a megújulók, nőttek más források arányai, ami annyira nem változott, tehát 20-as adatot, ha megnézzünk, akkor nagyjából amennyi kiesett a nukleárissal, kb. Azt pótolta az LNG. Tehát valószínűleg, ha nem is kiváltani lehetne a gáz, de hogy jelentősen lehetne csökkenteni a gázra való ráutaltságot.
És ez egyébként még japán cégek az élen járnak a hidrogén társadalomra való átállásban. Városok épülnek most, vagy legalábbis egy mindenképpen, ahol már megújulóra alapoznak.
Igen.
Úgyhogy azért gondolkodnak azon, hogy leváltják az összes régi technológiát.
Igen, vannak ilyen célok. Hát változó, hogy éppen mennyi reményt fűznek ahhoz, hogy tényleg el is érik mondjuk a 2030-as célokat, meg a 2050-es célokat, de Japánnak általában ez a megoldása ilyen struktúrális problémákra, tehát hogy a technológiai innovációba vetett hit és abban való remény, hogy egy beruházás az innovációba most az meg tudja oldani azt a struktúrális problémát, amivel szembesülünk mondjuk 5-10 év múlva.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját, Bartók Andrást hallották. És akkor a futball VB-ről, amely bő egy hónap múlva kezdődik Katarban. Az általam megkérdezett sportközgazdász azt mondta, hogy a futball történelem első közel-keleti VB-jére a várakozások ellenére várhatóan teltház előtt játszhatnak majd a csapatok. Ez azt jelenti, hogy Katar az eredeti terveknek megfelelően csupán az arab félsziget országaival karöltve tudja elszállásolni majd a torna idején az országba látogató mindegy 1,2 millió futballszurkolót. Szabados Gábor szerint a világbajnokság jelentős sportszakmai és infrastruktúrális fejlődést hozhat Katarnak, a riporter Molnár Gábor.
Ha azt mondom önnek, hogy Katar és labdarúgó világbajnokság, akkor mi az, ami először az eszébe jut?
Azért közgazdászként folyamatosan eszembe jut, hogy mennyi minden kapcsolódik ehhez a világbajnoksághoz, mennyi bád és negatív asszociáció kapcsolódik ehhez a világbajnoksághoz, ugyanakkor mennyi pozitívuma is van, amit egyébként nagyon sokan nem akarnak látni. Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nagyon vegyes megítélésű világbajnokság lesz, ez már most is látszik, most is az, és biztos, hogy a világbajnokság után is így fogjuk gondolni. Én abban azért bízom, hogy magának az eseménynek a lezárulta után a pozitív hangok kicsit erősebbek lehetnek, de az biztos, hogy mindazok a negatív érzések, amelyek ezt a világbajnokságot övezik, azok nagyon is megalapozottak, és azok nem tüntethetőek el.
Még a negatívumok előtt beszéljünk a pozitívumokról, ezeket említette. Melyek ezek?
Alapvetően azt szerintem nagyon fontos, hogy a labdarúgó világbajnokság, és ez igaz egyébként az olimpiára is, hogy ezek a nagy sportesemények a világ minden nagy kultúr területére eljussanak. Tehát ne csak mindig ugyanott legyenek, hanem tényleg különböző földrészeken, különböző régiókban is meg lehessen ezeket rendezni. Most éppen az arab régióban rendeznek egy ilyen világbajnokságot. Korábbi világbajnokságokon láttunk arra példát, gondoljunk csak akár az Egyesült Államokban rendezett futball VB-re, vagy a Japánban, Dél-Koreában rendezett futball VB-re, hogy milyen mértékben tudja meglökni egy adott országnak, régiónak a labdarúgását és fejleszteni ott a labdarúgást. Tehát ilyen értelemben van egy nagyon komoly globális haszna annak, hogy egy ilyen régióban van a futball VB. Emellett meg természetesen nyilván ennek vannak gazdasági aspektusai is. Nyilván fontos az a FIFA-nak, hogy a bevételeit olyan területeken is tudja növelni, ahol eddig ezek nem voltak fontosak. Én azt gondolom, hogy ez a globális futball szempontjából mindenképpen hasznos. Nyilván erre most sokan mondanák, hogy de azért nem emiatt kapta meg Katar a világbajnokságot, de mégiscsak ez egy olyan racionális indok, amely minden egyéb szempont mellett is fontos a világbajnokság jövője miatt.
Az eddig elhangzott pozitívumok ellenére miért van mégis ennyire negatív megítélése ennek a soron következő világbajnokságnak?
Sokak szemében ez a világbajnokság már eleve bűnben született, hiszen nagyon komoly korrupciós vádak érték Katart a VB rendezés elnyerésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban viszont egyelőre semmilyen konkrét bizonyíték nem merült fel, bár nyilvánvalóan mindenkinek meg lehetnek erről az elképzelései, de ugyanakkor magának a felkészülésnek is komoly hiányosságai voltak, akár itt mondjuk a Katarban foglalkoztatott vendégmunkások körülményeivel kapcsolatban, hiszen nagyon sokan konkrétan több ezeren meghaltak a stadionok építése során, de tudjuk azt, hogy Katarban az emberi jogok területén is komoly hiányosságok vannak, ami egyébként még az odaérkező szurkolóknak is jelenti hívásokat, hogy hogyan viselkedjenek, mire figyeljenek, és hát maga ugye az, hogy télen kell rendezni ezt a világbajnokságot a nyári hőség miatt, ami ugye alaposan felborítja a labdarúgás versenynaptárát. Ezek mind olyan problémák, és most tényleg csak felsorolásszerűen említettem, amelyek miatt nagyon sokan eleve negatív érzésekkel viseltetnek a katari világbajnokság iránt.
A sportszakmai szempontokról, amiket említett, most olvastam éppen egy kutatást, amely szerint Katarban is a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, nem csupán a szurkolók körében, de mondjuk a játékosok, a sportolók számát tekintve is. Evezünk egy kicsit át akkor a gazdasági oldalra. Hogyan áll Katar például a szálláshelyek tekintetében? Nem egy nagy ország Katar, van elég szálláshelye?
Már most lehet azt látni, hogy nagyon sokan nem Katarban foglalják le a szállásukat, hanem a környező országokban, elsősorban Szaúd-Arábiában és a többi Katart körülvevő arab országban. Egész egyszerűen azért, mert nincsenek megfelelő szálláshelyek kellő számban, és ebben már benne van az is, hogy a katariak is ugye olyan ideiglenes szállásokat is hoztak létre, hogy például a katari partoknál horgonzó hajókon is biztosítanak szállást. Nyilván ez egy olyan tény volt, amit azért előre lehetett tudni, és így is készültek. És ugye amikor az előbb azt mondtam, hogy az arab térségben van ez a világbajnokság, az azért valamennyire össze is kapcsolódik ezzel. Tehát ha egy ilyen kicsi ország rendez, viszont a környékén ugye hozzá kulturálisan nagyon erősen kötődő országok vannak, ez azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy ez valóban nem csak Katar világbajnoksága, hanem tulajdonképpen az egész arab régió és főleg az arab félsziget világbajnoksága. Még ha egyébként mérkőzések csak Katarban is lesznek, zárójelben mondom, hogy volt arra is egyébként terv, hogy más országokban is legyenek a környéken, de ezt aztán végül elvetették. Viszont ha máshogy nem is, legalább így a szállás elhelyezés tekintetében ez valóban egy reális opció lett, tehát hogy más országok is részt tudnak venni ilyen formában a világbajnokság rendezéséből és a világbajnokság hangulatában.
Akkor mondhatjuk, hogy ilyen szempontból Katar és környéke készen áll a VB megrendezésére, a stadionok aspektusából is ez a helyzet?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a stadionokkal kapcsolatban is ez a helyzet, igen, tehát Katar nagyon jól felkészült, elkészítette időre a stadionokat, és itt nem csak arról van szó, hogy ezek nyilván nagyon magas színvonalú létesítmények, hanem arról is, és azt gondolom, ez egy különlegessége ennek a világbajnokságnak, hogy nagyon kis területen vannak ezek a stadionok, tehát ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy néhány magyarországi megye területű részben van az összes stadion, tehát még csak Katar, ami egyébként nem egy nagy ország, még Katar teljes területét sem használták fel hozzá. Ez azt jelenti, hogy nagyon könnyű mozogni a stadionok között. Tehát ilyen értelemben az infrastruktúra az nagyon is jól kihasználható, tehát akár például egy nap több mérkőzést meg tudnak tekinteni azok, akik a helyszínen lesznek.
Ez is talán hozzájárulhat ahhoz, hogy egy ilyen kis futball jambori, vagy ilyen kis fesztivál legyen, hát nem is kis fesztivál, nagy fesztivál ebből a futball VB-ből, reméljük, hogy így is lesz. Üresek lesznek ezek a stadionok, vagy csordultik telnek? Mire számít ön?
Ez ugye egy komoly kritika volt a világbajnokság Katarnak ítélésével kapcsolatban, hogy hát Katarnak kicsi a lakossága, hogyan fogják megtölteni a stadionokat. A mostani jegyeladási adatok azt tükrözik, hogy valószínűleg tele lesznek a stadionok. Már most a valamivel több mint 3 millió jegynek a legnagyobb részét azt eladták, ebben természetesen benne vannak azok a jegyek is, amelyeket szponzoroknak értékesítenek, vagy a szponzorok szponzori csomag részeként automatikusan megkapják, és a legtöbb jegyet egyébként részben Katarban adták el, tehát helyieknek, illetve Szaúd-Arábiában. Tehát megint csak ez egy kicsit azt mutatja, hogy nem csak Kataré ez a világbajnokság, hanem a teljes arab régiói, mert a nézők egy jelentős része Szaúd-Arábiából fog érkezni. Az arab világon kívül egyébként az Egyesült Államokból fognak a legtöbben jönni a jelenlegi jegyeladási adatok alapján.
Európai szurkolókat várnak, sokan jönnek ők is?
Természetesen az Egyesült Államok után egyből az európai országok jönnek, viszont az előbb említett országok állnak az élen. Nyilván ez még változhat, hiszen vannak még jegyeladási ciklusok elsősorban azoknak a csapatoknak, akik kijutottak a világbajnokságra, tehát mindenféleképpen fog még változni ez a képre, de alapvetően egyértelmű, hogy természetesen európai szurkolók is ott lesznek. Az elképzelhető, hogy a szokásoshoz képest több lesz a helyi szurkoló, most a helyi alatt értve, tehát akkor nem csak a katariakat, hanem a Szaúd-Arábiakat is.
Anyagi szempontból, gazdasági szempontból nyereséges lehet ez a világbajnokság Katarnak? Arról már beszéltünk, hogy sportszakmai szempontból határozottan igen, lehet az, de ebből a szempontból is vizsgáljuk meg a kérdést.
Megmondom őszintén, soha nem szeretem, hogyha egy ilyen nagy sporteseménynél azt a kérdést tesszük fel, hogy nyereségese legyen az olimpia, a labdarúgó világbajnokság, vagy akár egy úszó világbajnokság, vagy atlétikai világbajnokság, vagy egy kicsit a magyar határokon belül is mozogjunk. Ugyanis ha csak a pénzügyi megtérülést nézzük, akkor egy ilyen esemény soha nem lehet nyereséges. Tehát egész egyszerűen, ha fogunk egy táblázat és az egyik oldalára felírjuk, hogy mennyit költöttünk a másik oldalra, hogy mennyi a közvetlen bevétel, akkor biztos, hogy a költés több lesz, mint a bevétel. Egy ilyen eseménynek a hasznossága, inkább ezt a szót szeretem használni, hogy hasznossága, egy ilyen eseménynek a gazdasági hasznossága, az infrastruktúra későbbi használatából és abból a PR haszonból térül meg, amit magának az eseménynek a megrendezése jelent. Tehát ez a két fő hosszú távú haszon, ami jelentkezik. Emellett természetesen vannak rövidebb táv hasznok is, például ugye értelemszerűen az odaérkező turistáknak a költése, amiből egyrészt adóbevételek vannak, másrészt ugye az a helyi vállalkozásokat erősíti. Ugyanakkor ez még mindig kisebb, mint az előbb említett két hosszú távú haszon, tehát az infrastruktúra használat és a PR hatás. És az infrastruktúra alatt ugye ne csak a stadionokra gondoljunk, hanem olyan útfejlesztésekre, közlekedési fejlesztésekre és egyéb beruházásokra, amelyeket például Katarban is nagyon komoly beruházásokkal hajtottak végre, épp azért, hogy nagyon jól lehessen közlekedni a helyszínek között, hiszen egyébként Katar alapvető infrastruktúrája nem volt felkészülve egy ilyen jellegű eseménynek a lebonyolítására. Másrészt nyilvánvalóan a világbajnokságnak egy óriási PR hatása van, és igazából Katarnak ez egyébként a legfontosabb célja. Ez nagyon jól látszik, hogy Katar az elmúlt években a sporton keresztül próbálja meg pozícionálni magát, eladni magát, és egy olyan pozitív képet festeni magáról, amivel a világban úgy tudja magát bemutatni, hogy ez a jövőben is befektetéseket, turistákat tudjon vonzani az országba.
Szabados Gábor sportközgazdászt hallották, ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!